Az elmúlt két hétben a vezetés témájával foglalkoztunk, a vezetőségi ajánlásra készülve, és most pedig ezt a minisorozatot szeretném zárni. Immár tehát úgy, hogy hogyan készülünk a munkára a megújult és kibővült új vezetőségünkkel. Így olvassuk Isten igéjét, ezúttal Nehémiás könyvéből, mégpedig két szakaszt fogunk olvasni, először az első fejezet első 6 versét, majd pedig a második fejezet első 10 versét. Így hangzik Isten igéje. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. évben, Kiszlév hónapban történt, amikor Súsán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban, Jeruzsálem várfala pedig csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam, és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, menny Istene, te nagy és félelmetes Isten, te hűségesen megtartod a szövetségedet azokkal, akik szeretnek téged és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzám, figyelmesen, tekints rám, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Artaksasztá király uralkodásának 20. évében, Nisán hónapban történt. Bor volt előttem, én pedig fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam előtte kimutatni a szomorúságomat, ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg. Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem, és ezt mondtam a királynak. Örökké éljen a király! Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, romhalmazzá vált, és kapuit tűz emésztette meg. Akkor a király ezt kérdezte tőlem. Mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a menny Istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá a te szolgádat, akkor küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt, miközben a királyné mellette ült. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem vele az időpontot. Majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg nem érkezem Júdába. Adasson egy levelet Ászáfhoz, a királyi erdők őréhez is, hogy adjon nekem gerendának való fát, a templomnál lévő erődítésnek, meg a város falának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, amelyikbe majd én költözöm. A király megadta ezt nekem, mert velem volt az én Istenemnek jó akarata. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit. A király adott mellém katonatiszteket és lovasokat is. Meghallotta ezt a hóróni Szamballat és Tóbíjá, az ammóni hivatalnok, és nagyon rosszallották, hogy jött egy ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Imádkozzunk! Köszönjük neked, atyánk, hogy előttünk jársz, ahogyan Nehémiás előtt is jártál. Nyisd meg a szívünket, kérünk, és hadd értsük meg, hogy hogy kell úgy vezetni a te népedet, hogy mindaz, amit te kijelentesz, az végül végbe menjen, és sikerrel koronázhasd az erőfeszítéseinket. Amen. Foglaljunk helyet. Mindenek előtt azzal a kérdéssel szeretnék felétek fordulni, hogy a te történeted hogyan kapcsolódik Isten történetéhez? A te történeted hol, hogyan És milyen ponton kapcsolódik Isten nagy-nagy történetéhez? Miért kérdezem ezt? Azért, mert Nehémiás könyve ezzel a felirattal kezdődik, Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. És ezután, az első vers után végig arról olvasunk, hogy Isten hogyan bontja ki az ő munkáját, Jeruzsálem várfalának a felépítését, a szétszóródott és identitástudatukban megroppant, és ezért gyenge cselekvő képességű Izraelt hogyan állítja helyre Isten Nehémiáson keresztül. És mégis egészen fura, hogy ennyire egyértelműen azzal az egy mondattal kezdődik az egész könyv, hogy ez Nehémiásnak a története. És Nehémiás története, az ő személyes története, az ő elhívásának a története, az beleágyazódik a legmélyebb módon Isten nagy-nagy történetébe. Mert akik szeretik az Urat és keresik őt, azoknak Isten beágyazza a történetüket, az életüket a saját nagy történetébe. És onnantól kezdve a te történeted Isten története is lesz egyúttal. És hogyha ez a két nagy történet, illetve a két történet, Isten nagy története, és a te személyes történeted találkozik és egymásba simul, akkor olyan megtapasztalások várhatók, amilyenre nem is gondoltál volna. Úgyhogy érdemes elgondolkoznod azon, hogy a te történeted mennyiben, hogyan és milyen ponton kapcsolódik Isten történetéhez. Egészen büszkének tűnik ez a felvezetés, nem? Hogy ez Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. És tudjátok, hogy mennyire megtiszteli az Úr azokat, akik beállnak az ő munkájába? Annyira, hogy a Bibliában kevés könyv kezdődik úgy, hogy valakinek a nevével fémjelzik azt a könyvet, különösen ezzel a megfogalmazással, hogy az ő története. Egészen annyira nem jellemző ez, hogy legkésőbb majd Jézus evangéliumaiban találkozzunk ezzel a kifejezéssel, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fia evangéliumának a kezdete. Nem természetes tehát az, hogy valakinek a nevével kezdődik így egy könyv. Az ő története. És ezen a történeten keresztül Isten történetét láthatjátok most. És kezd el behelyettesíteni a nevedet. Mert Isten olyan méltóságra emeli azokat, akik beállnak az ő nagy történetébe, hogy ehhez hasonlóan Jézus Krisztus történetét jellemzi majd. Jézus Krisztus evangéliumának a kezdete, ezt úgy is mondhatnánk, hogy Jézus Krisztus történetének a kezdete, értsd, a megváltás történetének a kezdete. És nagyon kevés könyv kezdődik így, de Nehémiásé igen. Ez Nehémiás története, ez Jézus Krisztus története, és mind a kettő beleágyazódik Isten nagy történetébe. Ne tartsd kicsinek önmagadat. Ne tartsd jelentéktelennek önmagadat. Mert akik Isten gyermekei, Isten szemefényei, azokat Isten, hogy a bizonyságtételben is hallottuk, beleszövi az ő nagy történetébe. Milyen a jó vezető? Erre a kérdésre keressük a választ most már harmadik alkalommal. És megbeszéltük, hogy a vezetés munka, nem szórakozás, és nem pusztán egy névleges pozíció, amiben beleülünk. Hogy a vezetés hatalom, és ezért felelősség élni azzal a hatalommal, hogy nem csak vágyad van a változtatásra, hanem lehetőséged és felhatalmazásod is nyílik rá. Aztán beszéltünk arról, hogy a vezetés kevésbé misztikus, mint amennyire gondolnánk, hiszen legutóbb Mózes történetén keresztül láttuk, hogy a tizedeseknek ugyanannyira kellett ismerniük az Urat, mert ugyanúgy az Istent kellett képviselni a rájuk bízott szűkebb tízfős csoport felé, mint amennyire jól az ezredeseknek kellett ismerniük az Urat, vagy éppen Mózesnek. A vezetés tehát nem annyira misztikus, mint amennyire gondolnánk, hiszen ezt végezzük a házasságainkban, a családjainkban, adott esetben a munkahelyünkön, vagy éppen a gyülekezetben. És azt is megbeszéltük, hogy a rossz vezetés aránytalanul nagy terhet tesz a vezetőre, és egyúttal kiskorúságban tartja a vezetetteket, mert hogy nem tudnak felnőni, mert nincsen tehermegosztás. Most így egyúttal a megújult vezetőség munkáját is fémjelezve négy olyan vezetői tulajdonságról és a vezetéssel kapcsolatos helyzetről szeretnék beszélni Nehémiás története alapján, ami hogyha jellemez egy vezetőt vagy egy vezetőséget, akkor ez a vezetőség pont ugyanannyira bele tud simulni Isten munkájába, mint ahogy Nehémiás, és pont ugyanannyira hatalmas megtapasztalások követik ezt az összefonódást Isten nagy történetével, mint amennyire Nehémiás életét jellemezték. Ezt olvastuk az első fejezet 4.-6. versében. Amikor meghallottam ezeket, tudnélik a hírt, hogy Jeruzsálem romokban áll, napokon át ültem és sírtam és gyászoltam, bőtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. És ezt mondtam, fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és az én atyám háza népe is. Napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, és aztán éjjel-nappal imádkoztam, mondta Nehémiás. Miért? Egy rövid kis kortörténeti összefoglaló, hogy hol is állunk most az időben, és kik azok, akikkel Nehémiás közösséget vállal. Krisztus előtt szűk 600 évvel, 587-ben a babiloni birodalom megtámadta a kis mini izraeli királyságot, és deportálta az izraeli királyság, és később a júdai királyságnak a vezető rétegét. Aztán lerombolták a templomot, és ott maradt egy identitásából kiforgatott, és fizikálisan, infrastruktúrájában, gazdaságilag megroppant ország. A vezető réteget Babilonba deportálták, később a babiloni birodalmat leigázta a perzsa birodalom, mert így megy ez, hogy egyik birodalom adja a stafétát a másiknak, mindig lesz ezen a földön valamilyen erősebb birodalom. Míg nem, 538-ban Círus perzsa király rendeletet adott ki, hogy engedjék haza a fogságban lévő zsidóságot, hadd menjenek haza Jeruzsálembe és Júdába. Az a történet, ami Nehémiás idejét jellemzi, ez Krisztus előtt 445-ben játszódik. 93, mondjuk nagyvonulóan, hogy 100 év telik el a királyi rendeletet követően, Círus király rendeletét követően, amikor az első hazatérő csoport elindul Jeruzsálem felé. Nehémiás 100 évvel később kapcsolódik ahhoz a történethez, amit néhány úttörő elindított bő 100 évvel korábban. És amikor érkeznek hozzá a saját rokonai, és beszámolnak erről az eseményről, hogy Jeruzsálem, bár már 100 éve visszaadta nekünk az Úr, még mindig romokban áll. Na, ebben a pillanatban Nehémiás maximálisan azonosul és közösséget vállal a saját népével, az övéivel. 100 év telt el. Nehémiás a perzsa birodalom, oké, ezt még egyszer szeretném mondani, a perzsa birodalom legmagasabb vezetői testületében van. Szerintetek mennyire érdekli, vagy mennyire kellene, hogy érdekelje az, hogy mi történik 1500 kilométerre arrébb. Egy olyan országban, amit ő soha nem látott nagy valószínűség szerint. Ahol nem járt még, amiről csak hallott. Ő már a perzsa birodalomban született. És mégis a jó vezetőnek Az egyik legfontosabb tulajdonsága az empátia. A sors közösség vállalása. Nem látta őket, nem találkozott velük, nem fűződött érdeke ahhoz, hogy meglátogassa őket, és mégis közösséget vállalt velük. Olyannyira mélyen átélte ezt a közösséget Nehémiás, hogy böjtölni kezdett, sírni és gyászolni napokon keresztül. Olyan emberekért, akikkel még nem találkozott, de valamilyen láthatatlan kapcsolat mégis összefűzte őket, mégpedig az, hogy egy földről származnak. A jó vezető maximálisan közösséget vállal a rábízottakkal. Bármi történjék is, bármilyen helyzetbe keveredjenek is a vezetettek, a vezetők közösséget kell, hogy vállaljanak velük. Empatikusan, belehelyezkedő módon, megértő módon. Jézus a világ csúcsvezetője. Nem szoktunk így gondolni rá, holott a címei a Biblia alapján minden erről beszél. Királyok királya és uraknak ura. Jézus olyan vezető volt, aki a legmélyebb empátiával állt a vezetettekhez. Amikor közeledik Jeruzsálem felé és meglátja a szétszóródott izraeli embereket, akkor sírni kezd, és azt mondja, hogy bárcsak felismerted volna a te meglátogatásod napját. Empátia. De menjünk tovább. Olyan vezető Jézus, aki azt mondja, hogy függetlenül attól, hogy ki vagy te, függetlenül attól, hogy mit tettél, függetlenül attól, hogy hogyan viszonyulsz hozzá, szereted őt, megveted őt, közömbös vagy iránta, függetlenül attól a világ csúcsvezetője Jézus olyan empatikusan állt az emberhez, hogy egy adott pillanatban feláldozta magát érte. Na ez a vezetői empátiának a csúcsa. És ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus az, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre. Tehát ezt tudnod kell, hogy amikor Jézust követed, ő a vezető, te vagy a vezetett, azoknak a közösségehez tartozunk mindannyian, akik azt mondják, hogy Jézus megy elő, mi pedig követjük, akkor az az út, amelyen járunk, az dicsőségre vezet. Hogyha kicsit hétköznapi fogalmakkal akarnék operálni, akkor ez az út, ez sikerre vezet. Annak az útnak, amin járunk, garantáltan sikeres a vége. Azért kevés olyan dologról tudod elmondani, amiben belevágsz, hogy biztos sikerre vezet. Jézus az övéit sikerre fogja vezetni. Dicsőségre fogja vezetni, és te hozzá tartozol. Úgyhogy minden vezetőnek, és szeretném mondani ezúttal, kijelenteni, meghirdetni, hogy olyan vezetőséget építünk, és olyan vezetőségé szeretnénk válni, mint Nehémiás, és mint Jézus, a mi vezetőnk, aki empatikus, aki belehelyezkedik a vezetetteknek a sorsába, és sors közösséget vállalunk mindennel, ami a Trinity-ben történik. Jó időkben, rossz időkben, örömökben, bánatokban, nagy magasságokban, nagy mélységekben, nem hagyjuk magára a gyülekezetet, hanem belehelyezkedünk abba, amit együtt élünk át. A második kiemelkedő vezetői tulajdonság az az őszintesség. Nehémiás maximálisan őszinte volt. Nehémiás története, ezt nagy valószínűség szerint nem ő adta a memoárjának, az emlékiratának nem ő adta ezt a címet, az azért elég büszke vállalás lett volna, hanem később elmondták, hogy igen, ez Nehémiás története, ahogyan már említettem. De ami ma Nehémiás könyveként a Bibliában előttünk áll, az egy emlékirat, műfaját tekintve egy emlékirat, egy memoár. A memoárban megtehetné az, aki emlékiratot ír, hogy csak a jó dolgokat írja le magáról. Az ókorban is, ma is vannak ilyen iratok. Érzed rajtuk, hogy na ez a propaganda. Messziről érzed azt, hogy ennyire nem lehet valaki jó. Ilyen top menedzser nincs. És Nehémiás azért, hogy jellemezze önmagát, őszintén ír. Nézzétek, miket ír le magáról. Nehémiás 2:2. Ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod? Itt egy picit megállunk. Úgy tűnik a szövegből, hogy Nehémiás, mint fő pohárnok, az egyik legmagasabb tisztség, baráti viszonyban volt a királlyal. Krónikák könyvéből, királyok könyvéből értesülünk arról, hogy a király udvartartása, az az ország vezetői testülete volt, ma talán ez lenne a képviselőknek a csoportja, és hát az sem volt egy kis csoportosulás. Tehát itt több száz főről beszélünk, a vezetők a családjaikkal együtt. És ez a vezetői testület, így olvassuk, hogy a király asztalánál étkezett. Ez valóságban azt jelentette, hogy asztal közösségben voltak, és az udvartartás az együtt étkezett. És baráti viszony lehetett Nehémiás és a király között, mert a király, egyébként ő sem lehetett akármilyen vezető, ezt csak szeretném megjegyezni, hogy ez milyen empátia, hogy ránézel valakinek az arcára, és azt mondod, hogy nem ilyen szoktál lenni. Nem ilyen szoktál lenni, Nehémiás. Ismerjük egymást, ez nem jellemző rád. Szóval itt is egy empatikus vezetővel szembesülünk. No de, bármennyire is barátok voltak, a főpohárnok arca nem lehet szomorú. Hogy néz már az ki a tévében, a kamerák előtt? Nyilatkozik a király és a mellette álló, ugye? Történik a kormányinfó, és hogy néz neki, hogy ott áll valaki szomorúan? Vagy amikor az éppen aktuális szóvivő nyilatkozik, akkor valami ilyen kifejezést látnál a másik emberen, hogy... Mondja azt, hogy... A legmagasabb vezetőknek az arca nem tükrözhet mást, mint azt, hogy itt minden rendben van. Ezért aztán, amikor Nehémiás arca nem tudja a szomorúságot leplezni, akkor ott bizony az akár még nagyon komoly szankciókat is vonhatott volna maga után. Így nem viselkedünk, Nehémiás. Akár még extrém esetben a fővesztés terhét is követ magával vonhatta volna. De nem ezt látjuk. Szóval egy ilyen kérdés után, hogy miért szomorú az arcod, Nehémiás azt írja magáról, hogy ekkor én nagyon megijedtem. Na ez sem egy tipikus vezetői mondat, amit a vezetéstudományi könyvekben olvasol, hogy nyugodtan fejezd ki a félelmedet. Mutasd meg, hogy te amúgy gyenge vagy, vagy gyengének érzed magad. De Nehémiás mégis azt mondja, hogy nagyon megijedtem, gyerekek. Halljátok, azt mondja a király, hogy látszik az arcomon a szomorúság, te jó ég. Menjünk tovább. Nehémiás 5:6. Amikor panaszukat, ezt nem olvastuk, ezt később írja Nehémiás, amikor a panaszukat meghalva értesültem ezekről a dolgokról, tudnélik, hogy a jeruzsálemi vezetők kiszipolyozzák a rájuk bízottakat, nagyon megharagudtam. Na ez sem olyan, amiről azt mondanád, hogy persze, hát a vezetők azok nyugodtan lobbanjanak haragra. De Nehémiás mégis azt mondja, hogy én nem csak közösséget vállalok veletek, én azt akarom, hogy lássátok, hogy olyan ember vagyok, mint ti. Az őszintesség az mindig a sebezhetőség vállalása. Az őszintesség azt jelenti, hogy vállalom azt, hogy én egy vagyok közületek. Vállalom azt, hogy nem érzem mindig jól magam. Van úgy, hogy haragos vagyok, van úgy, hogy megijedek, van úgy, hogy félek, van úgy, hogy bal lábbal kelek ki az ágyból. Ezeket azért fontos tudatosítanunk, hogy ne legyenek hamis elvárásaink egy vezetőséggel vagy a vezetőinkkel kapcsolatban. Hogy önmagad számára ne állíts hamis követelményeket. Krisztus gyülekezetében azt tartjuk mérvadónak, hogy az őszintesség az nem a gyengeségnek a jele, Nem annak a jele, hogy rossz vezető lennél. Az őszinteség az annak a jele, hogy vállalod azt, hogy sebezhető vagy. Ettől nem leszel kevésbé kompetens, ettől nem leszel kevésbé elhívott, nem leszel kevésbé Istentől vezetett, pusztán annyit jelent, hogy vállalod azt, hogy sebezhető vagyok. Maga, ami Urunk Jézus is, hányszor olvasunk olyat, ő felvállalta a sebezhetőségét. Annyira vállalta a sebezhetőséget, hogy a tökéletes hatalmat, a tökéletes védelmet, a tökéletes minden tudást ott hagyta a mennyben. Annyira sebezhetővé vált, hogyha akarta volna, akkor az ellenség megfoghatta volna őt is, mint csecsemőt, és a sziklához csapkodhatta volna őt is, mint csecsemőt, egy rosszabb háborús helyzetben. Ezt fel tudjuk mérni. Jézus úgy vállalta velünk a közösséget, annyira vállalta azt, hogy sebezhetővé válik, hogy csecsemőként adta magát nekünk. Hát mennyire védtelen egy csecsemő? Mennyire sebezhető? És Jézus idáig ment az empátiában, az őszintességben. És időnként azt mondta, hogy ó, ti hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meglepődnétek, hogyha egyszer így állnánk ki a vezetőséggel. Csak idéznénk a Bibliából, azt mondhatnánk, hogy főnök is ezt mondja. De Jézus mégis a tanítványokra hányszor mondja, hogy még mindig nem értitek? Ez megint nem egy bátorítás, nem tipikusan olyan, mint amit amúgy Jézustól megszoktunk. Jézus megbátorította a tanítványokat, és azt mondta, hogy még mindig nem értitek, hihetetlen. Jézus tudott sírni, tudott haragos lenni, tudott kiábrándult lenni, és ezt ki is fejezte. Harmadik fontos vezetői tulajdonság. Az, hogy rendelkezünk egy jövőképpel. És ezt a jövőképet, az, hogy Isten kijelentést, látást bízott ránk, ezt vállaljuk az akadályokon keresztül is. Akkor a király ezt kérdezte tőlem, mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a menny Istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá a te szolgádat, akkor küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. Ez egy egymondatos küldetésnyilatkozat. Egy rendkívül erőteljes vízió, mint ami ott szerepel a falon. Nem nehéz, nem bonyolult. Nehémiáshoz, amikor megérkezett az unokatestvére, Hanáni, attól a ponttól kezdve, eddig a beszélgetésig a királlyal 5 hónap telik el. Szóval amikor arról beszélünk, hogy napokon át imádkozik Nehémiás, az nem azt jelenti, hogy másnap vagy harmadnap odaállt a király elé. 5 hónapon keresztül imádkozik, bőjtől és sír közösséget vállalva azokkal, akiket Isten rábízott. Na 5 hónap alatt megfogalmazódott benne az ő saját személyes elhívása. És egy mondatban el tudta mondani. Megértettem Istentől, hogy az én feladatom az, hogy elmenjek az őseim városába és felépítsem azt. Ez az én elhívásom. A mi elhívásunk az. Ezt a helyet, de nem is csak a helyet, nem ezt a 700 négyzetmétert, hanem ezt a közösséget a találkozások helyévé kell és szeretnénk tenni. Ez a mi nagy küldetésünk. És a vezetőségünk olyan és olyanná fog válni a jövőben, és a vezetőkként mindannyian arra törekszünk, hogy a kijelentést vállaljuk minden körülmények között. Amit megértettünk Istentől, azt tűzön, vízen szeretnénk keresztül vinni. És nézzétek, hogy Nehémiás ez alatt az 5 hónap alatt lebontotta részletekre ezt a víziót. És ezt mondja. Majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg nem érkezem Júdába. Adasson egy levelet Ászáfhoz, a királyi erdők őréhez is, hogy adjon nekem gerendának való fát a templomnál levő erődítésnek, meg a város falának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, amelyikben majd én költözöm. Engedélyek, alapanyag, felhatalmazás, és végül azt is fogjuk majd olvasni, hogy a király ez alapján fel tudta mérni, hogy a saját birodalmán belül hatalmi villongások lehetnek, úgyhogy katonatiszteket és lovasságot is rendelt Nehémiás mellé. Úgyhogy a vezetőség az nem áll meg ott, a vezetés az nem áll meg ott, hogy van egy gyönyörű vízió. Nehémiás azt mondja, hogy ezt erre a 3-5 pontra tudom lebontani. És szükségem lesz hozzá emberi erőforrásra, anyagi erőforrásra és engedélyekre. És természetesen védelemre, mert abban a pillanatban, hogy elindul Isten munkája, és én beleállok, azonnal támadni fog az ellenség. A jövőképben akkor is szilárdnak kell lennie egy vezetőnek, a kijelentésben akkor is szilárdnak kell lenni, amikor akadályok jönnek. Évek óta azt mondjuk nektek, hogy a Trinitynek saját imaháza lesz. Ez egy extravagáns kijelentés. Tudjátok, hogy mennyit vívódom, meg vívódunk mi ezzel a kijelentéssel? Most az elmúlt hétvégén is vívódtunk, nem keveset. Mert amikor ezt mondjuk, akkor egyúttal azt is vállaljuk, hogy ez meg fog valósulni. De nem látjuk még, hogy hogyan. Hozzuk elétek ezt a kijelentést, és igyekszünk, és a látásesten többek között erről lesz szó, keressük Isten akaratát és vezetését, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Volt szó 8-10 évről. Isten kijelentése az nem mindig exakt, vagy nem mindig értjük exaktul. Úgyhogy már most kérlek benneteket, hogyha ez nem 10 év, mint ahogy a 8 már elmúlt, a 10 még nem érkezett el, akkor ne mondjátok azt rám és ránk, hogy hamis proféta. Hanem gyertek velünk együtt, és mondjátok azt, hogy látjuk az isteni kijelentést, csak nem tudjuk, hogy hogy fog megvalósulni. De tartjuk magunkat hozzá, és az akadályokon keresztül is tartjuk magunkat ehhez a kijelentéshez, és kérjük Isten vezetését, hogy bontsa ezt ki számunkra. Hogyan? Bővebben majd a látás esten. És végül, a jó vezető az több frontos harcban is megállja a helyét. Több frontos harc, értsd, a vezetésnek a feladata az nem egy ügyet jelent. A vezetés feladata sokszor nagyon sok irányú odafigyelést kíván. Nehémiás, amint embereket toborzott, amint élt azzal az egyébként nagyszerű, karizmatikus vezetői képességével, hogy maga mögé tudta állítani az embereket könnyedén, azonnal belső és külső konfliktusokkal egyaránt szembe kellett néznie. És ezzel nekünk muszáj számot vetni. Muszáj számot vetni azzal, hogy a vezetőség feladata az, hogy felvállalja, éppen a kijelentés gondozása miatt felvállalja a belső és a külső konfliktusokat is. Úgyhogy ezért kérünk benneteket, hogy hordozzatok minket imádságban. Hála Istennek belső konfliktusokról nem tudok beszámolni. Nézeteltérések időnként vannak. Az, hogy hogyan valósul meg egy látás, vagy egy kezdeményezés, azzal kapcsolatban vannak időnként súrlódások. De azzal kapcsolatban, hogy a gyülekezetünk egységes, és egy irányba megyünk, hála Istennek nem kell most belső konfliktusokról beszámolnom. Egyébként anélkül is tudnátok róluk, hogy beszámolnék, mert a belső konfliktusok általában nem maradnak titokban. De Nehémiásnak egyszerre kellett ezzel a két fronttal küzdeni. Nézzétek! Amikor Szamballat és Tóbiát, továbbá az arabok, ammóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagyon megharagudtak, és mindnyájan egy akarattal úgy határoztak, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. Ez egy külső konfliktus, egy külső támadás, politikai, gazdasági, hatalmi természetű konfliktus. Amikor Isten munkája megy előre, számot kell vetni azzal, hogy lesz ilyen. A jövőben még fókuszáltabban az evangélium hirdetésére fogunk energiát, időt, teret, anyagiakat, mindent fordítani. Na most akkor, amikor ezt elindítjuk, az jóval nagyobb vállalkozás, bármennyire is nem úgy tűnik, mint Jeruzsálem várfalának a felépítése. Embereket megmenteni a gonosznak a hatalmából, az óriási vállalkozás. És mi ebbe állunk bele. Úgyhogy ne legyen így, de legyünk felkészülve arra, hogy külső konfliktusokat is vállalnunk kell. És aztán nézzétek, és ez a mai utolsó igénk, azt mondja Nehémiás. Miután magamban meghánytam, vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik. Kiszipolyozzátok honfitársaitokat. Aztán összehívtam egy nagy gyűlést az ügyükben, ahol ezt mondtam nekik. Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig, vagyis akiknek Nehémiás címezte ezt az üzenetet, nem találtak szavakat. Na ez egy elég erőteljes belső konfliktus. Mert hogy arról volt szó, hogy az ott maradt jeruzsálemi vezető réteg rabszolgává tette a saját honfitársaikat. Amikor valakinek nem volt pénze, azt mondták, hogy én uzsorára adok neked. És így szépen lassan igába hajtották őket, a saját honfitársaikat. És a vezetők egyre gazdagabbak lettek, az alacsonyabb rétegek meg elszegényedtek, és rabszolgasorba süllyedtek. És Nehémiás azt mondja, hogy mi, én és az én barátaim visszavásároltuk őket a saját pénzünkön, ti pedig folytatjátok az ő kizsigerelésüket. Na ez egy nagyon markáns, erőteljes belső konfliktus. És nézzétek meg, a jó vezető, miközben egyik kezével Nehémiás visszatartotta a politikai támadásokat, a másik kezével meg a belső konfliktusokra figyelt. És azt mondta, hogy nem lehet egyiket sem letenni, most nem lehet. Sőt, Nehémiásnak a harmadik keze pedig fogta a kőműves lapátot, és együtt vakolt a többiekkel. A negyedik kezével meg, mert ezt mondja, azzal meg a dárdát tartotta, mert hogy egyébként rájuk támadtak időnként, akik le akarták rombolni a falat. Kérlek benneteket, ahogyan most imádkoztunk együtt a vezetőségért, ezeket szem előtt tartva kísérjetek bennünket. Legyetek mellettünk, mert több frontos harcot kell vívnunk. Mint vezetőség, aztán mint szolgálati ágvezetők, és végső soron mi mindannyian együtt, mint a Trinity. Hát Isten járjon ebben előttünk, adjon nekünk mindig bölcsességet és bátorságot, hogy végül azt tudjuk mondani, hogy a Trinity története az beleilleszkedik Isten nagy történetébe. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért imádkozunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked azért a mérföldkőért, ahova eljutattál bennünket. Köszönjük a múltunkat, és köszönjük a jelenünket is, és eléd hozzuk a jövőnket. Atyán, kérünk, hogy a jövőnket egy dolog hadd jellemezze, és ez pedig az, hogy te ott vagy. Urunk, nem akarunk máshol lenni, mint ahol te vagy, nem akarunk más tenni, mint ahol te vagy, és szeretnénk olyanná formálódni, Jézus, mint amilyen te vagy. Kérünk, hogy ebben járj előttünk, és adj a mi vezetőségünknek és az egész gyülekezetünknek szilárd jövőképet, bölcsességet a mennyből, és bátorságot megvalósítani mindazt, amit ránk bízol. Amen.